A Zolina vendége Fejérdi Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnök helyettese. Amikor megkérdeztem, hogy ki a felelős azért, hogy a régipesti zsidó negyeddel kapcsolatosan ez a helyzet alakult ki, hogy szükség volt erre a misszióra, ami felmérje, hogy milyen állapotban van ez a terület, akkor nagyon diplomatikusan, hát gyakorlatilag kikerült-e a választ, azt mondta, hogy
mindenki, aki részt vett, szerepelt a dologban.
Nem lehetne egy kicsit részletesebb, hogy az ember azt gondolja, hogy van egy terület, annak megvannak a felelős, van valaki, aki arra építési engedélyt ad ki, van valamilyen szabályozási terv, hát akkor nyilvánvalóan ők felelősek érte.
Én szerintem érdemes tovább haladni a Porzs jelentés pontjai, mert az erre is nagyjából választad azért, hogy kinek milyen felelősségi szelete van ebben a felelősségtortából. Ugye ő azt is megállapítja, azon kívül, hogy a bontások nem egyezhetetők össze a világörökségi státusszal, hogy a bontás jelenségek csupán tünetek, az alapvető problémát máshol kell keresni, és rögtön meg is mondja, hogy hol, és a kérdésére benne volt a válasz egy része, a szabályozási terv az bizony olyan szabályozásokat tartalmazott, amelyek lehetővé tették ezeket a bontásokat. Tehát ő azt mondja, hogy a régi zsidó negyedre olyan külön városon egy szabályt kell létrehozni, amely egyaránt megfelel a város megújulás szükségességének, és annak a követelménynek az örökségtékeket megőrizik. Vagyis itt az van, hogy valóban egy olyan szabályosi terv volt egészen a változtatási tilalom kimondásaig érvényben, amelyik miközben természetesen az egyedileg védett műemlékeket tiszteletben tartotta, kivéve azokat, amelyeket a szabási terv elfogadása után nyilvánított műemléké a Magyar Köztársaság, valójában egy az értékekkel összefüggő kötelezettségek szempontjából egy nem megfelelő szabási terv. Ehhez hozzá kell tennem azt is, hogy ugye menet közben lett ez a terület a világörökségi, Andrássy út, Hősök tere, stb. Bővítés során világörökségi pufferzóna, ami most végül is ráirányította arra a figyelmet, hogy a korábbi szabályozási terv nem volt eléggé örökségi érték, érzékeny, hogy ilyen csúnyán fogalmaz. Tehát itt megvan a felelőssége, tudom, hogy a szabályozási terv elkészítésében és jóvágyásában résztvevő szereplőknek, és természetesen megvan és meg lehet a felelőssége a tulajdonosoknak, azoknak, akik például a kerületnek, aki eladta ezeket a telkeket, a ingatlanokat, illetve a fejlesztőknek, akik úgy gondolták, hogy inkább bontanak, és nem a meglévőt újítják fel. És egy nagyon fontos tétele van még ennek a jelentésnek, ha úgy tetszik, a gyökér problémáig eljut a szakértő, mert ő azt mondja, hogy a legsürgetőbb olyan gazdasági eszközök létrehozása, amelyek a rehabilitációra, nem pedig a bontásra és az új építésre ösztönöznek. És itt, ha úgy tetszik, a felelősségi kört ki lehet tágítani egészen a jogszabályi környezet létrehozásáig, a törvényhozásig, mert valójában évek óta a magyar műemléki örökségvédelmi jogszabályi környezetnek egy nagy deficitje, hogy más európai országokhoz hasonló van, illetve bocsánat, tőlük eltérően, nálunk nincs olyan szabályozási rendszer, amelyik ösztönözné a műemlékértékek felújítását, megőrzését, sem az egyedi műemlékek esetén, most itt nem adnám a kedvezményekre, adókedvezmények, mindenféle lehetőségek. Mindig beszélünk róla, sokszor volt róla szó, tudomásom szerint most is hivatalom, meg az OKRM kezdeményezésével most is foglalkozunk vele, de de facto ilyen működő rendszer nincs. Tehát
mi az akadály ennek, vagy mi az oka?
Hát ezt nagyon nehezen tudnám megmondani, mert úgy gondoljuk, akik a műemlékvédelemmel foglalkozunk, hogyha tekintjük, hogy a 4 millió épített ingat objektumhoz képest a Magyarországon ezt a számot szoktuk használni, a műemlékezékben szereplő kevesebb, mint 12 ezer tétel, meg még a védett területek esetében ez a kedvezmény nyilván nem dönteni romba a költségvetés, de hát különböző háttérszámítások is van, nem akarok nagyon kitérni ebbe az irányba, csak egy nagyon fontos megállítást szeretni, hogy ez a hiány teszi azt, hogy például a franciaországi szektor szofgárdék az védeteltekkel szemben, ahol a védelem kimondásakor belekerül olyan helyzetbe az adott védettelet, hogy automatikusan kedvezményeket kaphatnak, akik úgy bánnak az ottani értékekkel, ahogy azokkal bánni kell. Nálunk ilyen szisztéma sajnos nincs. Egy műemléki jelentőségű terület, mert ugye erről beszélünk, ez a világörökségi helyszínen az, esetében nincs ilyen támogatás, vagy kedvezményes rendszer, és ez azért nagyon fontos, mert amikor itt volt a francia szakértő kolléga, természetesen igyekezett minden szereplővel külön-külön találkozni. Így aztán találkozott a fejlesztő befektetőkkel is, és egy nagyon érdekes, értékes beszélgetés folytatott le, a szerencsém volt ott lehetni, amiből az is kiderült, hogy a beruházónak, fejlesztőnek tulajdonképpen nem az az érdeke, hogy bontson építsen, neki az érdeke, hogy haszna legyen, amit ő kiszámol. Ha ilyen kedvezményes, kedvezmény ösztönző rendszer van, és annak a kiszámolása rájön, hogy ohó, ő legalább úgy jár, ezt még jobban is, a felújításra, rá, amit ezt szemlett, akkor azt fogja csinálni. Tehát ennek a szakértő jelentésnek tulajdonképpen, ha úgy tetszik, ez a bennünket nagyon megerősítő megállapítása, persze rettentő fontos volna erre reagálni minél előbb, hogy valójában olyan közeget kell teremteni, és ez most már régen nem csak a budapesti tételekről szól, hanem egyáltalán az örökségi
helyszínekről. Ennek kapcsán történik-e valami, vagy mondjuk 5 vagy 10 év múlva, hogyha ugyanígy ülünk ebben a stúdióban, akkor megint úgy, erről fogunk beszélni, hogy miért nincs ez az ösztönző rendszer.
Igen, én erre mondjuk nem tudok más mondani, mint azt, hogy a Oktatás és Kulturális Minisztérium illetékeseivel, a Kulturális Hivatal és más gazdasági szakértői intézmények együtt, mi ezen dolgozunk. Tehát abszolút azt kell mondanom, hogy és nem csak ugye a fiók számára, hanem igyekszünk olyan időpontokban és olyan eredményekkel előlépni a javaslataink, ahogy az tényleg beépíthető legyen. Ez egy jó kérdés, hogy ez az adott terület, amelyik ugye Európában eléggé felértékelődőben van a bármitől az örökségi értékek, hiszen olyan statisztikákat ismerünk, amiből kiderül, hogy a munkahelyteremtő képessége ennek a területnek magasabb, mint az autógyártás. Ezt lehet, hogy sokan nem hiszik el, de hard figures, kemény statisztikai számok bizonyítják Európai Uniós kutatási projektek alapján. Én azt remélem, hogy előbb-utóbb ez nálunk is, de inkább előbb, mint utóbb valóban olyan mértében elismerté válik, vagy elfogadottá válik, hogy ezek a lépések meg is be is következnek.
Térjünk át, hogy inkább kezdjünk bele, mert nem soká híreket kell mondanunk a Tokaji Történelmi Borvidék és a Szerencsi Ipari Park esetére. Abban is vannak fejlemények, egészen frissek.
Igen, hát ugye most...
Ez azt fel lehet fogni, úgyhogy abban segítséget kértünk?
Ez egy kicsit megint más történet, és megpróbálom ezt is úgy összefoglalni, hogy ennek az egész nemzetközi együttműködési szisztémának a lényege kiderüljön belőle. Tehát ugye a Tokaji Történelmi Borvidék, mint történeti táj, vagy kultúrtáj, Magyarország legfiatalabb világörökségi helyszíne 2002 óta, és ebből az alkalom azt is mondhatom, hogy a legújabb világosi trendek szerint már egy kezelési tervvel rendelkező helyszín, és ezt majd később szeretnék erre visszatérni, meg fontos szerepe van, és tulajdonképpen sok szempontból mintaértékű is lehet, vagy lehetne az összes többi magyarországi helyszín szempontjából, és ebben a kontext jelent meg, vagy jelentkezett ez a bizonyos szerencsi fejlesztés, ami egy biomassa, tehát egy szalmatüzelésű, de inkább azt mondanám, biomassa erőmű létesítését tűzte ki céljául, és amelynek kapcsán, és itt jön be az, hogy egy kicsit eltér a budapesti helyszíntől, nem csak a civilek tiltakozása jutott a Párizsi Világörökség Központba, hanem a világörökségi játékszabályok szerint ezt Magyarországnak is jelentenie kellett, a léptékénél, mértékénél, jellegénél fogva egy olyan változtatás adott helyszínen, hogy ezt be kell jelenteni.
Egyeztetni kellett
volna. Van egy úgynevezett, a világörökség egyének úgynevezett végrehajtás irányelv című dokumentum kötete, Operation Guidelines címen közismert, amelyik, de a most bocsánat, a 172-es paragrafus azt mondja, hogy és ha egy ilyen típusú fejlesztés történik, vagy változás történik, akkor azt jelenteni kell.
Szavát ne feledje, innen folytatjuk. Az aréna vendége Fejérdi Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnök helyettese.